Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Én Beke László vagyok, és mai beszélgető társam Kovács Tibor úr. Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a Szilágyi Áron gimnázium egyik irodájában. Nagyjából ismerjük egymást, de én is azért meglehetősen keveset tudok arról a tevékenységről, amit végzel. Úgyhogy az az első kérésem, meg kérdésem is feléd, hogy mesélj magadról. Hát ez egy igaz mese lesz valószínűleg.
Üdvözlöm a hallgatókat én is. Ugye a legfontosabb dolog, amit el kell mondani így a munkánkkal kapcsolatban, hogy én a Magyar Biodiverzitás Kutató Társaság nevű civil szervezetnek vagyok a vezetője. Ez egy országos kitekintésű, elsősorban természetvédelemmel, illetve ökológiai kutatásokkal, felmérésekkel foglalkozó szerveződés. Alapvetően a tagságunk is muzeológusokból, botanikusokból, zoológusokból, egyetemi kutatókból tevődik össze, és hát egyébként is a mi egyéni munkáink is alapvetően ilyen tevékenységekből áll össze, ahol állatok, növények, gombák előfordulását térképezzük föl, elsősorban valamiféle természetvédelmi cél miatt, tehát mondjuk egy védetté nyilvánítási eljárás során, vagy egyszerűen csak egy tudományos adatgyűjtési szükséglet miatt, vagy pedig valamiféle nagy beruházásnak, tehát mondjuk egy autópálya építésnek az előírt kötelességei vagy kötelmei miatt.
Hogyan alakult ki benned ez a fajta érdeklődés? Lehet, hogy már eleve ezt tanultad, vagy erre szentelted, szántad oda magad? Vagy pedig később indult el benned ez a fajta érdeklődés?
De alapvetően ugye én biológia földrajz szakon végeztem az 5. Loránd Tudomány Egyetemen, tehát volt egy fiatalkori valamilyen intenció, egy szándékakarat, ami az érdeklődési körömnek megfelelt. Onnan több lépésen keresztül jutottam el végül is oda, hogy kifejezetten egy ilyen természetvédelmi irányba fordult az életem és a munkásságom. Nem kizárva azt természetesen, hogy maga az élővilág egészen is úgy, ahogy van, érdekel, és némiképpen talán mondhatni még kisebb kapacitásra, de tudományosabb igényű munkákat is végzünk, ami némiképp csatlakozik mondjuk a klímaváltozáshoz. Nekem a specialitásom egyébként a kétértőek hüllők köre, és mivel, hogy ez egy olyan csoport, amelyik általánosságban veszélyeztetetté vált a globális felmelegedés miatt, ugye ez most ilyen jellegű kutatásokra is teret ad nekünk.
Ha már említetted a hüllőket, kétértőeket, csak egy nagyon-nagyon hozzámillő buta kérdés. Mi lenne akkor, hogyha ez a faj, vagy ezek a fajok eltűnnének, vagy nagyon-nagyon lecsökkenne a számok még a mostaninál is jobban?
Mindig a legjobb kérdések az ilyen kérdések, hogy mi lenne, ha. Nagyon nehéz megjósolni, de azért azt látni kell, hogy ha most a konkrét szerepvállalásukat nézem ezeknek a kétértőeknek, hüllőknek, és mondjuk csak vegyük a békákat, egy viszonylag egyszerűbb csoport, aminek a funkciói is könnyebben beláthatók a laikusok számára is. Ugye tudjuk jól, hogy eléggé népes csoport van szó, ha békákról beszélünk itt Magyarországon is, tehát hogy az egyet számuk, a tömegességük elég nagy, számtalan más állatnak jelentenek táplálékforrást, tehát a hasznossága egyrészt itt is érvényesül, és ebbi halállapotban is különben. Másrészt pedig ugye a tömegességük miatt hatalmas rovarfogyasztók is. Tehát egy ilyen zsákmány és fogyasztó szerepet egyszerre töltenek be, ami nyilván egy nagyon fontos fogaskerék itt az ökológiai összefüggéseknek és működéseknek a gépezetében. Úgyhogy azt megjósolni, hogy mi van, hogyha egy ilyen csoportot úgy egy az egybe kiveszünk a rendszerből, elég nehéz, de azért valószínűleg tartom, hogy valahol valamilyen olyan megszaladási jelenség játszana le, hogy csak mondok egy példát, hogy valamelyik számunkra is kellemetlen parazita vérszívó mérhetetlen módon elszaporodna.
Erről elindul egy olyan láncreakció, amit egyikünk se kíván. Tehát bármennyire kellemetlen olykor egy megjelenő béka a küszöbön, hát védjük őket. Kedves hallgatók, pár percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk Kovács Tiborral a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Kovács Tibor úrral ülünk egy asztalnál, és beszélgetünk ilyen kifejezések, hogy biodiverzitás, meg tápláléklánc, meg hasonló dolgokról, kérdésekről volt szó az elmúlt percekben. A Szilágyi Áron gimnázium vendégszeretetét élvezed most. Miért vagy itt, miért hívtunk meg tulajdonképpen téged?
Hát igen, ahonnan most jöttünk ki éppen az előadóteremből, ott egy olyan előadás zajlott le a gimnázium felkérésére, aminek az apropója a fenntarthatóságnak a témaköre volt. Ugye azért volt ez igazániból érdekes, meg számomra is egy kicsit különleges, mert én úgy éreztem, hogy valami olyasmi módon kellene a diákságot megszólítani egy ilyen előadással, ami nem elcsépelt frázisoknak a tömkelegéből áll, nem olyan számok, értékek, fogalmaknak az újbóli és újbóli elmondásából végtelenített újraismétléséből áll, hanem egy picit más irányból nézzünk rá, hogy mi is a fenntarthatóságnak a kérdése. Emiatt én úgy döntöttem, amikor fölkészültem az előadásra, hogy inkább történeteket fogok nekik mesélni. Tehát olyan történeteket, ahol a fenntarthatóság, tehát egy-egy életforma, létforma, vagy ha nagyon cizelláltan akarjuk mondani, mondjuk egy civilizációnak a fenntartása, az megbukott. Tehát valami oknál fogva a történelmi időkben valami rossz lóra tett egy népesség, nem lett jó vége, ezt mi ismerjük, végig tudjuk analizálni, látjuk az elejét meg a végét. És hát a másik pedig az, hogy a mai világunkban ilyen folyamatok játszódnak le, hol lehetnek ilyen kritikus pontok, és ez is konkrét történetek keretében, tehát szó esett például olyan szélsőséges klímán levő nagyvárosok vízellátásáról, mint mondjuk az Ausztrál Perth városa, amelyik egy ilyen típus példája annak, hogy hogyan függ egy cérnaszálon egy hatalmas 2 milliós városnak a puszta léte, azért, mert a vízellátása nincs megfelelő módon biztosítva.
Biztosan ismerős számodra az a könyv, talán 10 évvel ezelőtt jelent meg, az a cím, hogy Kellemetlen igazság. Ha jól tudom, az egyik amerikai alelnök, vagy korábbi alelnök írta ezt a könyvet. Most, amikor a mostani fiatalok néznek szembe ezzel a kellemetlen igazsággal, hogy egy sok tekintetben olyan világban élnek, amelyre ha nem vigyáznak, akkor ez tönkre megy, és nem tudják továbbadni, akkor milyen reakcióik vannak?
Én azt gondolom, hogy ha minél több ilyen történetet hallanak, akkor sokkal könnyebben lehet őket érzékenyíteni. Tehát, hogyha le tudjuk tenni az asztalra eléjük, hogy de hát nézd meg, egy probléma innen indult ki, le van dokumentálva, hogy hogy zajlott le, és mi lett a vége, ez befogadható. Az embernek általában nagyon nehéz a saját szűk környezetén kívülre nézni, egy kicsit messzebbre nézni, tehát más tájaknak, más városoknak, más népeknek a sorsát megérteni, meg időben mondjuk nagyon messzire visszaszaladni a múltba, mert egy idő után minden valahogy mese lesz. De ha ez szakszerűen van összerakva, akkor ezeken a történeteken keresztül én úgy vélem, hogy sokkal könnyebben kézzelfoghatóvá válik ez a bizonyos kellemetlen igazság, mint hogyha mi megpróbálunk csupa elvont fogalmakkal dobálózni, vagy érvelni. Tehát, mint például a fenntarthatóság fogalma maga, ami nem elvont, csak ugye már túlhasznált fogalom. Tehát egy kicsit el van erodálva, és nagyon sokszor teljesen ész nélkül mindenféle környezet és természetvédelemről szóló beszélgetésbe ugye kötelezően benne szerepel, valós tartalom nélkül. Most én azt gondolom, hogy ez így kevés. Tehát kiégetté teszi a gyerekeket, érdektelenné teszi, ha nem értik, nem látják pontosan. És ezért kell valahogy kicsit a meséhez visszatérni, az elmeséléshez, az elbeszéléshez visszatérni. Hát én most úgy érzem itt a Sziládiban megtartott előadás után, hogy a gyerekek nagyon reaktívak voltak. Tehát, hogy éreztem az érdeklődést az előadás során végig, tehát, hogy nem megint ugyanazt az ismétlődő valamit hallják, hanem valami egy kicsit más, érdekes a történet, színes a történet, és érthető. Tehát átlátható, hogy miből milyen problémák lesznek.
Kedves hallgatók, ismét a zenepercei következnek, majd még beszélgetni fogunk utána.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Kovács Tibor úrral beszélgetünk. Olyan szívesen hallgattam volna tőled néhány ilyen üdítő jó sztorit, ami engem is egy kicsit közelebb visz meg, új meggyőződéssel tölt föl azt illetően, hogy miért kell erre a gyönyörű világunkra jobban vigyázni. Azonban van itt egy másik kérdéskör is, amiért a Sziládiban itt vagy, hogy ez az egész témakör hogyan váltható apró pénzre, hogyan építhető be például a tanrendbe, tanmenetbe, hogyan lesz ebből egy kézzelfogható, lehet, hogy nem ez a legjobb szó, de hogyan lehet ez haszonra forgatni itt?
Hát igen, az első lépés az ugye mindig az, hogy valahogy visszanyúljunk a fiataljaink oktatásához. Ugye ez az előadás is, amit most az imént megtartottam, ez is egy nagyobb, szélesebb, kitekintésű programnak a része, hiszen valójában kolléganőmmel együtt mi azért vagyunk együttműködésben a Szilády gimnáziummal, mert egy olyan folyamatot szeretnénk végigkísérni legalábbis a kezdeti időszakban, ahol ennek az iskolának a mindennapjaiban beépülnek olyan programok, olyan szemléletmód, ami valahogy a fenntarthatóság köré fonódik nyilván, de ha még tágabban szeretném nézni, akkor egy kicsit így a zöldebb, ha lehet ezt a szintén elcsépelt szót használni, kicsit zöldebb gondolkodásmódot teszi lehetővé a diák és tanár közötti kommunikációban. Tehát ennek a lényege az valójában az, hogy olyan projektterveket szeretnénk letenni a tanárok elé, amik önmagukban is továbbfejleszthetők, illetve magát a tanárt, a tanári gárdát is tudja esetleg arra iniciálni, hogy magától hosszú távú, hosszú kifutású programokat hozzon létre az iskolán belül, ez részévé válhasson a tantervnek, tehát valójában ne feltétlenül egy-egy tanárnak a pillanatnyi döntésétől függjön, hanem szépen kicsi szólva beleépüljön az iskola mindennapjaiba, illetve én azt gondolom, hogy egy olyan együttműködést szeretnénk kialakítani, ahol egy-egy ilyen, hát nem tudom én, zökkenőnél, ahol mondjuk a programban valamiféle kérdőjel fölmerül, ott mi segítséget tudjunk nyújtani, úgymond kívülről ebben, hogy akkor merre tovább és hogyan, miképp. De hát igazság szerint olyan programokról beszélnénk, amik tényleg fenntarthatók. Tehát, hogy a sulinak ne kelljen extrém pénzeket megpályázni érte, hogy a suliban ne okozzon ez komoly anyagi kihívást, vagy szakmai kihívást. Tehát a tanár be tudja építeni könnyen a saját tananyagába, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megpróbáljuk úgymond interdisziplinális szinten űzni, tehát, hogy minél több tantárgynak a szakértő tanára ezt a szemléletmódot, és valamilyen projektelemeket bele tudjon építeni a saját tantárgyába, tehát hogyha irodalom, akkor irodalom szintjén, ha fizika, akkor fizika szintjén, és meglássák a kapcsolódásokat egy program terén, egy program folyamatában, meglássák a tantárgyak közti kapcsolatot is, hogy ez milyen kompetenciák mentén kötődik hozzá egy adott problémakörhöz. Most én azt gondolom, hogy egy kicsit nehéz lenne ezt részleteiben egy rövid műsor keretében kifejteni, de valójában ténylegesen egy olyan folyamatot szeretnénk elindítani, ahol jól láthatóan az lesz a vége egy-két éven belül, hogy a teljes tanári gárda egy-egy kérdéskör tekintetében a tárgyak között összehangolva, egymás tantárgyaiba valahogy áttekintve, átjárva értelmezni tudja azt, hogy mit is kell a diák felé közvetíteni ebben az adott problémában.
Ha jól értem, megtörténik az, hogy több forrásból szembesülnek ugyanazzal az igazsággal. Egyetlen kérdést engedj meg még a végén, Tibor. Ez is egy olyan közhelyszerű gondolat már, hogy amikor természetkörnyezetvédelemről van szó, akkor azt mondják nagyon sokan, nagyon gyakran, hogy 24. óra, mit tudom én, hanyadik percében vagyunk. Ekkora a baj? Tényleg? Osztod ezt a véleményt?
Hát ugye ez egy érdekes kifejezés, szereti az ember mindig ezt a 24. órát használni, hogy a 24. óra legvégén járunk. Ugye, hogyha igazság szerint a mélyére ásunk ennek az egésznek, akkor mindig odajuk adunk ki, hogy a 24. óra után is mindig van egy másik nap, tehát elkezdődik az élet, és hogyha az ember nem tesz valami olyan egetverő, nem tudom én, rossz lépést, tehát most mit tudom én, csak tényleg valahogy a fantázia világába elsodródva, hogy egy végtelenített nukleáris háborúba nem csúszik bele, akkor én azt gondolom, hogy azért mindig van egy másnap. Ugye ez a másnap, ez a nagy kérdés, és a 24. óra az én fogalmi körömben azt jelenti, hogy egy létformának az élettartama. Tehát az a bizonyos civilizációs létforma, amiben mi most élünk, az meddig tartható fönt. Ennek a fönntartása, én azt gondolom, valóban a végéhez közeledik, hiszen az erőforrásokat, a hozzá szükséges erőforrásokat gyakorlatilag szinte teljes mértékben föléltük. Tehát nyilván valami élet biztos, hogy lesz később is, tehát 10-20-30-40 év múlva, de számolni kell nagyon sok helyen a városok kiürülésével, számolni kell hatalmas embertömegeknek a vándorlásával, lakhatatlanná, élhetetlenné vált területeken, számolni lehet egyébként számtalan új járványnak a terjedésével, ugye a Covid-dal kapcsolatban is megkérdőjelezték például az egy-két napos repülőgéppel végrehajtott konferencia turizmusnak a létjogosultságát. Véget ért? Nem. Amikor biztonságban elkezdtük érezni magunkat a Covid kapcsán, abban a pillanatban újraindult. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a körök egyszer csak le fognak futni, tehát el fog fogyni az a tér, és az a lehetőség, és az a forrás, amivel ez fenntartható lesz, és akkor nagyon nagy valószínűség ez, csak valamiféle alacsonyabb energiafogyasztású állapotba fog az ember visszakerülni, nem őskőkorszakra gondolok természetesen. Az, hogy ennek hogy fog lemenni a menete, na ez egy jó kérdés. Ezt nem tudjuk. Ezt a mai napig nem tudjuk, mert az ember hajlamos a bizonyos jóléti, nem tudom én, vívmányokhoz kapaszkodni, vagy azokhoz ragaszkodni. Ez inkább azt gondolom, hogy már talán egy picit a science fictionnek a területe ezeket a folyamatokat elképzelni. De ha nem fogunk felfedezni valami csodával határos módon egy új energiaforrást, ami mérhetetlen mennyiségben felhasználható lesz a jövőben is, akkor ez az életünk egy pár évtizeden belül le fog csengeni. Ez az életformánk, inkább így mondom.
Tibor, már ezért az utolsó néhány percért nagyon megérte, hogy tudtunk egymással pár szót váltani. Köszönöm ezt a beszélgetést, és nagyon sok eredményes percet, napot, évet kívánok neked ehhez a munkához, meg a munkatársaidnak is. Kedves hallgatókat pedig arra bátorítom, hogy ne csak szörnyűködjenek meg, szomorkodjanak a világ sorsán, hanem tegyék meg mindazt, amit a maguk környezetében a lehetőségeik szabta határokon belül megtehetnek. További szép napot, jó rádióhallgatást!